A mai Isten tiszteletünk alapigéjét írva találjuk a Jelenések könyvének a második részében. A pergámoni gyülekezettel kapcsolatban szeretnék néhány igazságot megosztani veletek, amennyire az időből telik, és reménységem szerint mai alkalommal ezt a témát lezárom, és inkább egy átfogó bemutatását szeretném adni a bálványimádás különböző formáinak, hogyan és milyen módon alakult ki, mit tanít erről a Biblia, nyilván megszelektálva az Ó és az Új Szövetség számtalan kijelentéseit ezzel kapcsolatban. És arról is szeretnék a legelején majd beszélni, hogy miért is kell a mai időben, a mai időszakban, ebben a világkorszakban erről beszélni. De nézzük először Isten igéjét. Jelenések könyve második rész, 12-től a 17. versig így szól Isten igéje. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van. De nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanumat, Antipászt nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg hát, különben ellened megyek hamar, és megvívok azokkal számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. Nagyon érdekes ez a történet, ugyanis egy olyan kifejezés található benne, ami sokszor megütköznek keresztények, és nem is tudják pontosan értelmezni, mit is jelent az, hogy a sátán trónja, vagy a sátán királyi széke ebben a városban van. Fogok erről egy kicsikét beszélni. De a legfontosabb üzenet ezzel kapcsolatban az, hogy Isten úgy döntött, hogy bár itt van a sátán királyi széke, majd látni fogjuk, mi ez a sötét erő összpontosulás itt ebben a térségben, de Isten úgy döntött, hogy itt felállítja Isten királyságát. Létrejött egy gyülekezet. Nem tudjuk, mikor jött létre, nem tudjuk pontosan, mikor született. Egyesek a pergamoni gyülekezet születését Pál apostolnak az efézusi missziójának az idejére teszik, amikor környéken nagyon sok gyülekezet született. Alig 80-100 kilométerre van ez a város Efézustól. Mások azt mondják, hogy ez János apostol idején született, amikor a 80-as években ide költözik, és a ő apostoli szolgálata hozza létre ezt a gyülekezetet, és a szent hagyomány által fennmaradt írások szerint is Antipászt, aki itt vértanúként van megemlítve, ő maga avatja be a presbiteri tisztségbe, a gyülekezet előjárójává, ő keni fel, ő avatja, és innentől fogva személyes és konkrét barátságban van. És azt is látni kell, hogy az első századi keresztények azoknak a gondolkodás módját kell mindig megértenünk ahhoz, hogy megértsük a bibliai kijelentéseket, és az a baj, hogy a biblia fordítások miatt, illetve a különböző kulturális átfedések és ilyen problémák miatt nem mindig tudjuk magunkat belehelyezni az első századi keresztény gyülekezeteknek a gondolkodás módjába, és abba a világrendszerben, amiben éltek. És itt az első problémát, amiről szeretnék beszélni, ez nem más, mint hogy itt hogy az írás is mondja, a pergamoni eklézsia angyalának írd meg. Az első századi keresztények nem úgy gondolkoztak, hogy a gyülibe megyek, meg az egyházba megyek, hanem oda megyek, ahol a kihívottak közössége van. Egy olyan tudatuk volt, hogy ők kilettek hívva a világból, kilettek hívva a bűnből, kilettek hívva a bálványimádásból, abból az elveszett életmódban, amivel benne voltak, és azokkal találkoznak, akik ezt az értékrendet követik. Volt egy tudatuk, hogy ők úgy mentek a mai szóval gyülekezetbe, hogy én azokkal találkozok, akik hasonló dolgokon mentek keresztül, mint én. Megszabadultak, meggyógyultak, helyreálltak, szolgálnak, betöltekeztek Szentlélekkel, megvallották a hitüket, ha kellett, mártírok lettek, mert volt egy ilyen gondolkodásmódbeli különbség a mai keresztények egy része is közöttük, hogy ők azzal a tudattal és identitással éltek, hogy én el vagyok választva. Kimentem a táboron kívülre Jézus Krisztussal együtt vállalva az ő gyalázatát, és nem csak egy vasárnapi eseménynek fogom fel az Isten tiszteletet, meg hogy milyen jó a testvéri közösség, hanem az, hogy én ki vagyok választva és ki vagyok hívva. Ez jelenti az eklézsia kifejezés. Ez az első és nagyon fontos, amit itt látnunk kell, hogy amikor ezek a keresztények az első században, meg a utána következő időszakban is nagyon sokan mártírok lettek, azok azért lettek mártírok, mert nem akartak úgy gondolkodni, ahogy már itt a Bálám tanításánál látjuk, hogy hasonlóak vagyunk, mint a világ, csak mi vasárnap gyülekezetbe járunk, és nem a plázába például. hanem volt egy erős identitás tudatok, hogy Krisztus engem kihívott, elhívott, és innentől kezdve nem élhetek másképp, mint ahogy eddig éltem. Itt kezdődött a kereszténység. És minden más, ami ezen túlmenő volt, már nem fogadták el a gyülekezetben. És még az első századi keresztényeknél egyház történetek szerint 90% fölött volt a megtért, újjászületett víztől szentélekkel bemerítkezett keresztényeknek a száma, addig a következő évszázadokban, főleg a 4.-5. századtól egyre inkább ez elkezdett lanyhulni, kialakult a papság és a klerikális réteg, és innentől kezdve a kereszténység elindult egy lejtmenetbe, és többek között Bálám tanítása az, ami ennek az alapját megvetette. De nézzük röviden, hogy mit is kell tudni magáról a városról, csak néhány gondolatot. Ez a mai Törökországnak a nyugati része, az anatóliai terület. Itt található ez a hét gyülekezet. A levélben is, amit János ír Patmos szigetéről, ebben a sorrendben is szerepel, hogy Efézus, Szmirna, Pergamum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea. És ezek azok a közösségek, amelyeket Krisztus megszólít a jelenések könyvében, és van egy nagyon érdekes látása néhány keresztény tanítónak, hogy mivel Jézus ezt a kijelentését az utolsó napokkal kapcsolatban adja, nagy valószínűséggel itt várható már egy ébredés ebben a térségben, hogy mikor az utolsó időszak bekövetkezik az elragadtatás környékén, akkor ezeken a helyeken ismét gyülekezetek fognak majd létrejönni, és meg fogják tapasztalni majd azokat a kijelentéseket, amelyek itt a első, második, harmadik részben le vannak írva. Ahogy mondtam, ez csak egy érdekes elmélet és feltételezés. Maga Pergamum, ami a legészakibb része a térségnek, a hét levél közül, ez Mézia fővárosa volt Krisztus előtt 133-ig, a Szeleukida uralkodóknak volt ez egy központi területe, aztán különböző viták meg zűrök következtében Attalosz király Krisztus előtt 133-ban meghal, és átadja végrendeletileg a hatalmát Rómának. Itt volt a második legnagyobb könyvtár az egész ókori világban. Ugye Alexandria volt a leghíresebb könyvtár, itt egy 200 000-es könyvtár volt Pergamonban, tehát egy kulturális központ is volt, és mivel Alexandria nem akarta, hogy az arathordozókat a pergamoniak lenyúlják, tehát a papírusztárat kivigyék Egyiptomból, ezért megtagadta a kivitelüket, és ekkor egy ismert technológiát fejlesztettek ki, a pergamont, a bőr alapú tekercseket, és ebből körülbelül 200 000 darab volt itt a pergamoni könyvtárban. Nagyon komoly bálványimádó központ volt, Dionysus, Athéné, Asklépiosznak is itt volt a temploma, többek között majd ez a fajta szellemi koncentrálódás lesz az oka, hogy a sátán itt egy erősséget fel tudott építeni. A leghíresebb mindezek közül a Zeus oltár volt, ezt a mai berlini Pergamon múzeumban található, az alapjai itt maradtak Pergamonban, de egy jó részét, amik megmaradtak ezekből a kis táblákból, ezeket elvitték, és gyakorlatilag rekonstruálták ezt a sátán trónusának is nevezett dolgot, és nagyon érdekes, hogy 1930-as években kezdik el ezt kiállítani, illetve megnyitni az emberek előtt Berlinbe, és tudjuk, hogy 1930 után mi történt ebben a térségben. Ez csak egy érdekesség. Aztán Krisztus előtt 29-től körülbelül létrejön a császárkultusz. Az egész római birodalomban először itt és ezen a helyen kezdenek el egy császárt imádni és templomot építeni számára. Ez vezetett majd több mártír halálához is, akik nem vállalták ennek az imádatát. Volt egy 10 000 fős színház, az egyik legnagyobb színház volt ebben a térségben, és mind a mai napig a legmeredekebb színház volt, ha a lépcsőket nézzük, és a legjobb akusztikával rendelkező színház is volt. Kulturális vallási központ volt, és pallos joggal rendelkezett. Nem véletlenül mutatkozik be itt Jézus Krisztus, hogy a két élő kard az nálam van. Lehet, hogy a város prokonzuljának pallos joga van, de azért a legkomolyabb dolgokkal én rendelkezem. És nagyon fontos volt még itt, majd fogok egy picit erről beszélni, hogy Asklépiosznak a temploma, ez a gyógyítás istenének a temploma volt, és itt többféle mai szóval csúnyaságot műveltek, de ami nagyon érdekes volt Asklépiosz gyógyításával kapcsolatban, hogy az öregek, a nagyon idősek, illetve pontosabban az öregek, akik halálukon voltak, illetve a terhes nők nem részesülhettek a gyógyításban. Érdekes, hogy a mai kultúránkban is az idősek és a kismamák, illetve a magzatoknak a védelme szintén nem van. Szintén nincs úgy előtérben, mint ahogy kellene. És nagyon érdekes, hogy Aszklépiosznál is ugyanez volt, hogy nehogy ezek valamilyen módon, például ha elvetél egy kismama a templomban, vagy valaki éppen meghal, akkor az rontotta volna a hírnevüket és a PR-jukat. Tehát nem engedték meg, hogy ezek a személyek bemenjenek, vagy egyáltalán a templomnak a közelébe is kerüljenek. Jó, tehát nagyon röviden ennyit Pergamonról, akit érdekel, nyilván utána lehet nézni még sok mindennek, majd még egy pár részletről fogok beszélni. Ami igazából lényeges, hogy a bálványimádás kapcsán, amiről itt szó van, azt olvashatjuk a 13. versben, hogy Jézus Krisztus arról beszél, hogy ezen a helyen van a sátán trónusa, és a gyülekezet is ott lakik, és a sátánnak is a trónusa ott van, ahol van, és a gyülekezet, ahogy látjuk, elég jó kis misszió munkát tudott végezni ezen a helyen, majd egy pár dologról még szeretnék majd beszélni. És az az érdekes, hogy a lakozás kifejezéssel kapcsolatban a görögben két szó van. Van egy olyan kifejezés, amely egy átmeneti szállásra vonatkozik, egy ilyen vándorló életmódra. Erre használja általában a görög a katoikein kifejezést. És van egy másik szó, amely a letelepedett életmódra vonatkozik, amikor valaki tartósan egy helyen tartózkodik. Ez tulajdonképpen a paroikein kifejezés, ami arra utal, hogy itt ezen a helyen mind a gyülekezet, mind a sátán berendezkedett. Hát ez egy olyan hely volt, ahol a gyülekezet is már le volt telepedve, nem engedte meg Isten, hogy ez a gyülekezet megszűnjön, ott hagyta, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse ennek a bálványimádó okkult központnak, és ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a sátán is jól érezte itt magát, és nem véletlen, hogy előbb-utóbb konfliktus tör ki ezzel kapcsolatban. A nemzetközi bálványimádással kapcsolatban már korábban beszéltem erről a antikrisztusi sorozatban, most csak nagyon röviden, hogy a bálványimádás tulajdonképpen Babilonban kezdődött. Ha emlékeztek még rá, és a római levél is erről beszél, a római levél első része azt tanítja, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata révén Isten adott önmagáról egy kijelentést. Noé egy maga korában igaz ember volt, és az őt követő első generációk még a kinyilatkoztatáshoz képest, amilyen Isten ismerettel rendelkeztek, ezek tiszták voltak. Erről beszél a római levél első része, és utána nagyon hamar Nimróddal elkezdődik a felszámolás ennek a tiszta Isten ismeretnek, és egy hamis, okkult, bálványimádó Isten ismeret kezdi el felütni a fejét, és láthatjuk, hogy Babilonban, majd Asszíriában, Tíruszban, Pergamonban, majd később Rómában is felbukkan ugyanaz a szellemiség, és Pergamonnak azért van itt nagy jelentősége, mert ez a babiloni okkult kultusz, amikor elfoglalják a médek és a perzsák Babilont, akkor rengeteg ilyen babiloni pap Tíruszba, illetve Pergamonba menekül, ott telepednek le, és a Pontifex Maximus cím, ami a legnagyobb főpapi címe volt a babiloni papoknak, ezt Pergamonba helyezik. Ez kerül majd Rómába, és a római császárok is felveszik a Pontifex Maximus címet. Tehát érdekes, hogy ebben az időszakban a császárkultusz miatt és a sötét erő koncentrálódása miatt a sátánnak egy királyi széke, egy bázisa volt a földön. És a jelenések könyvéből tudjuk azt, hogy az utolsó időkben, majd valamikor az új babiloni térségben, illetve konkrétan Jeruzsálemben is lesz majd egy királyi szék, ahol be fog ülni a sátán, az antikrisztus, aki által a hatalmat majd gyakorolni fogja a földön. És azért most is vannak tippjeim, hogy esetleg hol lehet jelenkorunkban a sátán királyi széke, de most erről nem szeretnék beszélni. Ami lényeges, hogy a bálványimádásról azért kell beszélni, mert ha megnézzük a jelenések könyvét, akkor az emberiség utolsó főpróbája mi lesz? Mi lesz az utolsó főpróbája az emberiségnek a világtörténelemben? Fel lesz állítva a nagy képmás, és leborulnak előtte az emberek, vagy nem borulnak előtte. Erre csúcsosodik ki és hegyesedik ki tulajdonképpen a mai kornak is a különböző szellem irányzatai, hogy az antikrisztus szellemiség minél több embert el akar veszíteni, hogy belevigye majd ebbe a globális bálványimádásba, amivel tudja, hogy a pusztulásokat hozza, és beszéltem erről, hogy ha valaki leborul ezelőtt az állókép előtt, meghajol előtte, az el fog kárhozni. Aki viszont nem, az viszont meg fog menekülni, az üdvösséget fog nyerni, mert nem hajolt térdet ennek a szellemiségnek. És hogy mondtam, a utolsó időkben az Antikrisztus azon dolgozik, hogy a nagy parázna, ez a hamis babiloni egyház, amelyben már sok egyház névlegesen vagy fizikálisan benne van, valamilyen szinten része neki, minél több keresztényt belevinni ebbe a globális bálványimádásba, és ha megnézitek a Jelenések könyvének a 17. és a 18. részét, ott nagyon szépen le van írva, hogy mi fogja majd jellemezni az utolsó időknek ezt a fajta istentiszteleti típusát, amely telve lesz majd az undorító bálványokkal, a különböző tisztátalanságokkal, a mártírok vérével, és ennek egy prototípusát láthatjuk itt a pergamoni gyülekezet kapcsán. Fontos látni azt is, hogy alapvetően a Biblia két típusú bálványimádást tanít, és azt lehet látni az egyház történelemben, hogy a sátán mind a kettőt sikeresen bevitte az egyházba. A Jelenések könyvének a hét gyülekezete az nem csak az akkor élő hét gyülekezetnek a szellemi állapotát mutatja be, és Jézusnak a tanácsát, feddését, intését vagy bátorítását, meg a jutalmakat, hanem profétikusan az egyház történelem hét korszakát is jelenti. És itt ez a harmadik korszak, a pergamoni korszak, ez azt jelenti, amikor az egyház összeházasodik a világgal, amikor a kereszténység államvallássá válik, és azok a dolgok, amelyek korábban elválasztották a világtól az egyházat, gyakorlatilag egy teljes összekeveredés, egy mixelés jön létre, pontosan, majd látni fogjuk Bálán tanítása szerint, hogyan működnek ezek a dolgok, és Tiátiránál már azt látjuk, hogy konkrétan tanítások is vannak ezzel kapcsolatban, nem csak néhány személy van elbukva. Tehát visszatérve még egyszer, két típusú bálványimádás van. Az egyik típusú, a babiloni típusú bálványimádás, ez tulajdonképpen azt tanítja, hogy bármi, amiből képet, szobrot vagy ilyen különböző dolgokat készítenek, az maga nem Isten, hanem csak kiábrázolja az isteneket. Tehát amikor például valamilyen bálványszobrot készítettek a babiloniak, és ők még a napot, a holdat, a csillagokat, elsősorban az égitesteket imádták, akkor azt mondták, hogy ezek nem istenek, csak ezeken keresztül tudunk eljutni az istenekhez. Ha például megnézitek a Dániel könyvének a második részét, amikor Nabukodonozor lát egy álmot, és jönnek a babiloni bölcsek, hogy a király mondja meg, hogy akkor mi volt az álma, és akkor ők megfejtik, a király mondja, hogy nem, nektek kell megmondani, és akkor mondják a babiloni bölcsek, hogy a király nem kérhet ilyet, mert ezt csak az istenek tudják, akik nem laknak az emberek között, világosan kijelentik, hogy nincs önnek ott közöttük, hanem ők fent vannak az égben, de amit ott ők a földön kiábrázolnak, azokon keresztül, azokra gondolva jutnak el majd az istenükhöz. És ahogy ez a babiloni típusú bálványimádás, ez, ahogy mondtam, Nimróddal kezdődött, majd Asszíriában folytatódott, és amikor eltelik egy körülbelül pár száz év, és az egyiptomi kultúrában is ez meghonosodik, Egyiptomban egy picikét még lejjebb vitték a bálványimádásnak ezt a szintjét, mert ők már konkrétan azt tanították, hogy az a tárgy, vagy eszköz, vagy állat, az maga az Isten. Vagy éppen egy ember, mondjuk a fáraó, az maga az Isten. Nem úgymond földi helytartója, vagy valami ilyesmi képviselője, hanem ő személyében maga képviseli az istenséget. Na ez a két típusú bálványimádás van a Szentírásban, és azt látjuk a kereszténységnek a történelmében, hogy a keleti egyházakban az egyiptomi típusú bálványimádás honosodott meg, akik az ikonra azt mondják, hogy ez magának Istennek a megtestesülése, ez maga Isten, az ikon, amit csókolgatunk, imádunk, és isteni tisztelettel látunk el, csak azért nem sértjük meg a 10 parancsolatnak a második parancsolatát, mert ez nem faragott, hanem festett. Nem 3D-s, hanem 2D-s. Ezért semmilyen probléma nincsen, és ők még a római katolikusokat tartják bálványimádóknak, mert ők a szobrokat imádják. A nyugati egyházban, a római katolicizmusban viszont a babiloni típusú bálványimádás honosodott meg, hogy nem a kis Jézus, meg a Mária, meg ezek az istenek, hanem csak kiábrázolják őket, és rájuk nézve el kell gondolni azt, ami a mennyben van. Tehát a kereszténység ilyen szempontból egy jó része már ezen a területen elbukott, és a problémát az okozza, hogy amikor a reformáció idején a reformátorok felismerték ennek a veszélyét, akkor nagyon sokszor őket tartották kirekesztőnek, meg mindenféle kultúrellenesnek, mert ezeket a szent dolgokat szépen elkezdték megsemmisíteni, ahogy az Isten igéjében parancsba is van adva, hogy ezeket meg kellett szüntetni. Tehát nem egy vallásközi párbeszédet kellett létrehozni, hanem ezeket le kellett festeni, fel kellett gyújtani, ki kellett dobálni. Itt nem kulturális dolgokról volt szó, hanem Isten személyében bűnös dolgokról. Ezt világosan látni kell. És majd itt is láthatjuk, amit Jézus mondott, hogy Jézus ezeket a dolgokat gyűlöli. Nem az, hogy kevésbé szereti, vagy jó van, hát szeressük egymás gyerekek, és akkor nem lesz semmi baj, hanem ezeket Krisztus gyűlöli. És majd fogok még majd ezekkel kapcsolatban igét mondani. És Pergamonban pontosan ez volt a probléma, és ezért volt a sátának a királyi széke, mert a kultúra démonizálódott, a politika démonizálódott, a vallás démonizálódott, és az egész társadalom teljes mértékben démonizálódott. Ezért lehetett a sátának egy királyi széke, mert a mindennapi életnek minden területe teljesen át volt itatva ezekkel a démonizált dolgokkal. A kultúrától elkezdve a vallásig, a politikáig, és minden egyes dologig. És az ottani keresztényeknek egy óriási kihívás volt ez, hogy hogyan tudják úgy megélni a hitüket a mindennapokban, amikor egy ilyen közeg veszi őket körül. És ma is egy kicsit szétnézünk a világban. A nyugati ember, illetve a nyugati gondolkodásmód az materiálisan gondolkozik. Nem lát bizonyos dolgok mögé, nem látja a szellemi dolgokat. Különösen a problémát az okozza, hogy a nyugati ember, ez a görög filozófiai gondolkodásmódra épülő, vagy latin kultúrára épülő nyugati filozófia, nem érti a szellem nyelvét. A szellem nyelve a Bibliában azok mindig a szimbólumokban van. És ha megnézzük a Ószövetséget és az Új Szövetséget is, akkor az embernek nyilván az értelméhez is szól az ige, meg a Istennek a kijelentése, de nagyon sok esetben a bibliai igazságokat szimbolikusan jelenti ki a Biblia. Tehát szimbólumokban, képekben beszél. Az Úr megsegít, tervezem már, hogy erről egy két részes sorozatban fogok beszélni, hogy miért van jelentősége például a bemerítésnek, vagy miért szellemi harc az úrvacsora, vagy miért van jelentősége annak, hogy hogy öltözködünk például, vagy hogy miért kellett a port lerázni a apostolnak a lábára, hogy egy helyen nem fogadták az evangéliumot, mert ezek a szellemvilágnak üzennek. És amíg materiális szinten gondolkozunk, nem fogjuk megérteni, hogy a Biblia bizonyos cselekedeteket miért ír elő, miért várja el a keresztényektől, és miért nem lehet nekünk bizonyos dolgokkal szemben megalkudni, vagy korretteknek lenni. Mert vagy Isten igére hallgatunk, vagy nem. Vagy a korszellem győz le bennünket, vagy pedig Isten igének rendeljük alá magunkat, és nincs másik út. És az utolsó időkben ez kulcskérdés lesz, hogy az egyházak, a keresztény közösségek megmaradnak-e Krisztusnak az útján, még akkor is, hogyha egy olyan helyen laknak, ahol úgy érzik, hogy a sátán királyi széke van, mert ez a millió szemét, mocsok, meg minden dől mindenhonnan, és már nem lehet tudni, hogy kinek lehet hinni, meg kinek van igaza, és akkor is azt mondjuk, hogy Uram, itt a te ígéred, itt a te beszéled, én erre építem az életemet. És bárki más, mint mond, engem nem érdekel. Nekem az a fontos, hogy neked engedelmeskedjek. Jó, tehát ez a probléma, hogy ebben az időszakban itt összpontosulnak ezek az erők, és nyilvánvalóan a keresztény gyülekezetet fel akarja számolni ez a fajta erősség, és ahogy a történelemnek több pontján is már lehetett ezt látni, hogy a 3., 4., 5. századi kulcskérdés volt a keresztény gyülekezetekben, olvastam különböző mártirológiai írásokat, hogy a legtöbb mártír azért lett az egyházban ebben az időszakban, mert nem hajoltak meg a báványok előtt, nem áldoztak a császárnak, és nem úgy voltak vele, hogy hó, hát csak lehajolok, azt akkor mi van, akkor semmi, magamba úgyse imádom, közben imádkozok Jézushoz, én jó, nekem kell az áldás, elkezdek énekelni egy kicsit, és akkor minden rendben van. Nem, az életükkel fizettek azért, hogy nem borultak le a báványok előtt. És a mai korban azért nehéz őket egy kicsit megérteni, illetve belegondolni az életükbe, mert ma már idézőjelben nagyon látványosan ilyen báványimádás nincsen, hogy most szobrok előtt kell lehajolni, vagy úgy mehetsz be egy boltba, hogy előtte háromszor meg kell hajolni, vagy valami, hanem most teljesen más formában van, más korszellem van, mint abban az időben, és nyilván a sátán is ehhez alakítja a stratégiáját. Jó, tehát erre figyeljünk egy kicsit oda, hogy amikor például az evangéliumot is hirdetjük, akkor bátran, határozottan képviseljük az evangéliumot azok felé, akik bármilyen ilyen bálványimádásban vannak. Nézzük a következőt. A 13. versben olvashatjuk a fontos kijelentést. Jézus azt mondja, hogy de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanúmat, Antipászt nálatok. Nagyon érdekes Antipásznak a neve, mert szó szerint azt jelenti, hogy mindenki ellen. De gyakorlatilag Antipász neve azt jelenti, hogy ő szembe ment az áradattal. Ő nem volt hajlandó beállni abba a nagy elvárás tömegbe, ami ebben az időben Pergamonban volt, és a egyháztörténelem feljegyzi, hogy az volt a legfőbb probléma Antipásszal, hogy a különböző templomoknak a vezetői, Aszklépiosznak, Athénének, meg Zeusnak, stb. Bepanaszolták őt a város vezetőinél, hogy a démonok mondták nekik, hogy nem tudnak itt tevékenységet kifejteni, mert Antipász imádkozik. Bemószerolták Antipászt, és a város vezetője mondta, hogy mivel a görög vallás amúgy is régebbi, mint a kereszténység, tehát ergo a jogfolytonosság miatt itt nekik nagyobb joguk van lenni, és annyit kértek tőle, hogy hajoljon meg a császárnak a templom előtt, egy kis tömjénezőt dobjon bele, és Antipász erre nem volt hajlandó, erre az akkori szokás szerint egy ilyen nagy részbikába beletették, és alágyújtottak, és elevenen megsütötték Antipászt, és ő volt az, aki nem tagadta meg se a hitét, se Krisztusnak a nevét. Tehát milyen egyszerű lett volna? Ó, hát dobok egy kis valamit, azt hazamegyek, és kész. Ezek az emberek tudták, hogy Isten mit jelentett ki az Ószövetségben, mit mondott az apostoli levelekben, és nem voltak hajlandóak megalkudni, és többek között azért nem, mert náluk egy kijelentés alapú Isten tisztelet volt. Személyes kijelentésük volt, személyes közösségben voltak az élő Istennel, Jézus Krisztussal, nem tagadták meg se a hitüket, se a nevüket. A 2 Mózes 26-ban olvashatjuk ezt a nagyon fontos ígét a 10 parancsolat kapcsán, és szervesen kapcsolódik a bálványimádás részéhez, és ha csak majd megértjük ennek a legfontosabb lényegét, akkor szerintem úgy a többivel nem lesz probléma. Így hangzik Isten igéje a 2 Mózes 22:6-ban. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenne a földön, vagy a vizekben, a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vérkét a fiakon 3. és 4. azokon, akik gyűlölnek engem, de irgalmasságot cselekszem 1000 azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ez tehát a kijelentés alapú Isten tiszteletnek tulajdonképpen az alapigéje, és a legfontosabb üzenete. Rabbik tanítják azt is, főleg az első kijelentés kapcsán, hogy a 2 Mózes 32-ben le van írva, hogy maga Isten véste fel a kőtáblára ezeket az igéket, és ott az szerepel a héberben, hogy Harutal Haluhot, de azt mondják a rabbik, hogy nem úgy kell olvasni, nem úgy kell olvasni, hogy Harutal Haluhot, vagyis, hogy nem bevésve a kőtáblákra, hanem szabadság a kőtáblákra. Hát Isten a szabadságot hozta el Izrael népének azzal, hogy kihozta őket Egyiptomból, és eléjük tárta a 10 parancsolatot, vagy még pontosabban a 10 igét. És ez azért hangsúlyos, mert Isten egy személyes Istenként mutatkozik be. Nem a természet erőiként mutatkozik be, nem a valamilyen istenség részeként, hanem azt mondja, hogy én az Úr vagyok. Anoki Yahve Eloheka Asher, így szerepel a héberben, vagyis egy személyes Isten ismeretről beszél, hogy Izrael azáltal kapta meg ezt a kinyilatkoztatást, hogy Isten kihozta őket a szolgasság házából, Egyiptom földjéről. Ebből a bálványimádó kultúrából, és emlékeztek, mire beszéltem erről a téglavetés kapcsán, hogy kapcsolódik össze a két dolog, de ez az első és legfontosabb, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, egy szabadító Isten. Nem Asklépiosz, őt is Szotérnak hívták a pergamoniak, hogy ő a szabadító, nem, nekünk Jézus Krisztus a szabadítónk. Igaz, hogy mi nem egy politikai szabadítást éltünk át, illetve egy társadalmi szabadítást, mint például a zsidók a Egyiptomból való kijövetel során, hanem egy szellemi szabadítást éltünk át, a bűn hatalmából, a bűn fogságából jöttünk ki. Amen. Tehát nekünk egy személyes szabadítónk van. Itt kezdődik a kijelentés alapú istenismeret. Ha még nem rendelkezel ezzel a szabadsággal, amit Krisztus elhozott neked, hogy kihozott a bűnből, kihozott a szennyből, a mocsokból, bármilyen dologból, akkor még ma megteheted. Még ma kijöhetsz abból az életmódból, abból az életvitelből, amiben benne vagy, mert Isten a szabadító. Ő ki akar hozni a szolgasság házából. És ő be akar vinni téged az atyának a királyságába, az ő országába. Ez Krisztusnak a célja. És ő a szabadító, ő az üdvözítő. És az üdvösség, ahogy az ige is tanítja, nem egy jövőbeni dolog, hogy majd üdvözölünk valamikor, meg lesz egy üdvösségünk, hanem az üdvösség, a Bibliában ilyen szó nincs is, csak szabadulás van, megmenekülés van, az mindig a jelenre vonatkozik elsősorban. Már most itt élvezhetjük a szabadítást, a gyógyulást, a bűnből való kimenekedést, a helyreállást. Ez már most itt a miénk. Nem vert keresztényként kell végigjön az életünket, hanem lehet szabadoknak lenni Krisztus Jézusban. Nem ezt tanítja az új szövetség? És mégis olyan sok ilyen lever, depressziós, nyomorult keresztény van, aki azt hiszi, hogy Isten alig várja, hogy agyonüsse őket. Van egy torz istenképük, és majd fogok erről, ha az idő engedi, akkor egy kicsikét beszélni. És ezért mondja Isten, hogy mivel én hoztalak ki, én szabadítottalak meg, én váltottalak meg, ezért ne legyen más Isten rajtam kívül. Itt szó szerint a panim kifejezés van, ami azt jelenti a héberben, hogy az én arcom előtt ne legyen más Istened. Tehát az se jó, hogyha van egy Isten helyetti Istened, de az sem jó, hogyha mellette van egy. És a bálványimádásnak a kezdete mindig az, hogy van egy szabadító Istened, akit tényleg megtapasztaltál, átéltél, minden rendben volt, de valami szépen oda bekerül mellé. És higgyétek el, az óemberi természet, amikor le tud csapni egy ilyen mellékes Istenre, aki ott mellette van még az Úr mellett, nagyon hamar meg tudja fordítani a sorrendet, és csúszol bele a második parancsolatba, a bálványimádásnak a bűnébe. Ezért nagyon veszélyes. Ha az idegen istenek megjelennek, ha megjelennek bizonyos dolgok az ember életében, nem biztos, hogy még bálvány, de már ott van kísértésként, és nagyon hamar át tud billenni abba a dologba, hogy átvesz Istennek a helyét. És azokat a dolgokat kezded el majd elvárni attól a bálványtól, vagy attól a szokástól, ami egyébként Istennek a dolga lenne. A szabadítás, a gyógyítás, az áldások, a megmenekülés, a szolgálat, nagyon sok minden. Ezért fontos az első parancsolatnak ezt a lényegét megérteni, hogy van egy szabadító Istenünk, és ezért ő kizárólagos jogot formál mi ránk. És ezután hangzik el csak a második parancsolat, a második ige, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról. Itt mondtam, hogy a fenn az égben itt kezdődött a bálványimádás, a babiloniak, hogy napot, a holdat, a csillagokat, majd később egy picikét lejjebb mentek a földön, a csúszómászó bogarak, erről beszél Pál apostol a római levél első részébe is. És a magyar biblia fordításokban itt már egy kis teológiai visszhang is van a eredeti szöveghez képest, mert például ez a revidiát károdiban úgy szerepel, hogy ne imádd és ne tiszteld azokat, viszont a héber biblia fordítások, mondjuk a imitféle biblia szó szerint fordítja ezt, hogy maga a ne imád szó, ez azt jelenti, hogy nem egy szellemi magatartásra vonatkozik, tehát nem az imádatra vonatkozik, hanem egy fizikális magatartásra, a meghajlásra. Szó szerint azt jelenti, hogy ne hajts térdet előtte, ne csókold meg. A görög Septuaginta így fordítja a proszkuneó kifejezés kapcsán, hogy ne kerüljél vele semmilyen fizikális kontaktusba, ne hajolj meg előtte. Én nagyon egyszerű példa, Nabukodonozor szintén, ha már előkerült, ott van a három ifjú, Sidrák, Misák és Abednego, igaz? Mi történik? Nabukodonozor felállítja a nagy szobrot, és annyi a mindenkinek a dolga, amikor elkezdődik a dicsőítés, akkor szépen le kell hajolni, le kell borulni előtte. Ez a három ifjú azt mondja, hogy nem. Ha meg kell halnunk, akkor sem. Megtehették volna ugye azt, hogy hát meghajolunk, azt közben elmondjuk a Sma Israelt, és akkor minden rendben van, és akkor este majd kiimádkozunk ezt a bűnt magunkból. Nem. Azt mondták, király, ha meg kell halnunk, ha Isten nem szabadít meg, akkor se fogjuk megtenni. Ma ez a hozzáállás hiányzik a kereszténységből. Ha Isten nem szabadít is meg, ha bármilyen következménye is lesz, nekem akkor is az a fontos, mert nekem Isten azt mondta, hogy ne boruljak le előtte. Ne hajoljak meg előtte. És ahogy mondtam, ez nem egy, ahogy mondtam, a teológia bejött, mert nem egy szellemi dologról van szó, az imádatról, hanem egy fizikális magatartásról, egy fizikális hozzáállásról, lehajolni előtte. És nézzétek meg, hogy néhány keresztény templomban mi megyen, mikor valaki belép oda. Tudjátok, miről beszélek. Lehajolunk, letérdelünk, stb. Stb. A másik pedig, hogy ne tiszteld azokat. Itt szó szerint arról van szó, a tisztelet kapcsán, hogy valamilyen szolgálatot végzel neki, hogy kiszolgálod a bálványt. Letörölgeted, megmosod, arrébb teszed, virágot viszel neki, kicseréled a vizet, stb. Stb. Ezt jelentette. Nem pusztán az, hogy gyönyörködsz benne, hogy jaj, de szép művészi alkotás, meg hát egy kicsit sötétebb is lehetett volna Máriának az a kék ruhája, de nagyjából elmegy a dolog. Nem. Azt mondja a Biblia, ilyet ne csinálj. Ez bálványimádás. És ez nem szeretetlenségből beszélek erről, és nem elítélek ezzel senkit sem, hanem világosan teszem Isten igéje alapján, hogy ez bálványimádás. Isten így látja. És ha Isten így látja, én nem fogom másképp látni. És hogyha bedobnak a tűzbe, mi lesz a jutalmam? Ott lesz velem Jézus. És akkor mi van? Semmi probléma nincsen. Jó, tehát ez a kijelentés alapú Isten tisztelet, és nagyon fontos, hogy Isten ezt a típusú bálványimádást, amikor már elkészülnek ezek a szobrok, és akár magát a szobrot imádja valaki, vagy akár közvetítőként, mediátornak használja ezeket a dolgokat, azt mondja Isten, hogy harmad, negyedíziglen való átok fog a generációs átok fog bekerülni egy családba. És ez végig fogja kísérni. És mi a nagyszerű örömhír, ha mi Krisztuséi vagyunk, lehet, hogy akármilyen bálványimádó őseink is voltak, ha mi megtértünk és újjászülettünk, megtört az átok. Krisztus átokká lett értünk, és velünk megnyílhat egy út ezer generációra való áldásra. Lehet, hogy ők valamikor esetleg el fognak majd tévedni, vagy elfajzanak, az előfordulhat, de rajtunk nem múljon. Ha olyan dolog van az életünkbe, ami bevihet egy generációs átokba a következő családtagjainkat, ne engedjünk neki. Nem tudom, lesz-e idő beszélni a következményekről. Jó, mert ez nagyon fontos, hogy Isten egy féltőn szerető Isten. És nem azért, féltékeny Isten, mert neki nincs jobb dolga, hanem azért, mert tudja, hogy mivel jár a bálványimádás. Tudja, hogy az emberek, ha bálványokat imádnak, ha bálványokat tisztelnek, ha más istenek kerülnek előtérbe, akkor démonizálódik az életük, démonokkal kerülnek közösségbe és kapcsolatba, eltorzul az értékrendjük, eltorzulnak a látásaik, a szellemi képességeik. Rengeteg tragédia fog történni. És itt egyébként a kannai kifejezés van a Héberben, ötször szerepel még ez egyébként a Újszövetségben, és főleg a bálványimádás kapcsán van, hogy Isten úgy tekintette Izraelt, erről több prófétai kép is van, mint az ő mennyasszonyát, mint az ő feleségét, és ő valóban, mint egy féltékeny férj úgy tekintett rá, amikor Izrael elkezdett paráználkodni, és más szeretőket keresett, Asszíria, Egyiptom, Babilon, stb. Erről a prófétai írásokban beszéltek, és a prófétáknak is a legtöbb harca mivel volt? A bálványimádással. Semmilyen más bűnnel nem volt annyi konfliktusa a prófétáknak, mint a bálványimádással. És Jézus korában a zsidóságnak sikerült elérnie azt, hogy gyakorlatilag egy ilyen báványmentes Izrael tudtak létrehozni, mert tudták azt, hogy a babiloni fogság a báványimádás miatt köszönt be, és ha valakit érdekel, majd nézze meg Jeremiás könyvének a végén, amikor Egyiptomba elmenekül a zsidóság egy része a templom pusztulása után, és arról panaszkodnak, hogy akkor volt jó dolgunk, mikor az ég királynőjének áldoztunk, mikor sütöttük neki a béleseket, meg megfogadtuk, hogy csak nekik szolgálunk. És amikor viszont meg jött ez a nagy beszedelem, akkor meg el kellett menekülnünk. Hát ott is pontosan erről van szó, hogy az emberek nem akartak megtérni ezekből a dolgokból, hiába prófétált, illetve prédikált nekik Jeremiás. Jó, hát ez nagyon fontos, hogy a kijelentés alapú istentiszteleted legyen, hogy személyesen megszólítható legyél Istentől, és legyen minden nap élő közösséged és kapcsolatod. És a Kolossé 2.16.23, illetve a Róma 10.2.3-ban találhatjuk a maga választotta istentiszteletet, ami nem kijelentés alapú. Nem akarom az egész szakaszt felolvasni, mert az elég sok lenne a Kolossé levél kapcsán, csak néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani a Kolossé levél második részében. Azt mondja, hogy 16.23, mindet nem szeretném felolvasni, csak néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, különösen a végén. Ha meghaltatok Krisztussal, megszabadultatok a világi tanítástól, miért terhelitek magatokat, mintha a világon élők volnátok e féle rendelésekkel? Ne fogd meg, meg se kóstold, meg ne illesd, amik csak a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve az emberek parancsolatai és tanításai szerint, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan, maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására valók. Vannak ilyen keresztények, akik eljárnak gyülekezetbe, és egyszer csak egyik pillanatra a másikra jön egy pár ilyen-olyan tanítás, ilyen-olyan szele, és elkezdenek egy maga választotta Isten tiszteletet végrehajtani. A Róma 10.2.3-ban is az van benne, hogy a zsidóság is megvolt a maga Isten tisztelete, de nem megismerés szerint. Tehát volt egy kijelentésük, ott volt a Tóra, ott volt a prófétáknak a könyve, és lehet látni, hogy Jézusnak mennyi konfliktusa van a farizeusokkal, mert nem megfelelő módon imádták az Istent. Nem volt kijelentésük. Volt nekik egy bibliájuk, volt nekik egy ószövetségük, de nem a helyes megismerés szerint. És ezért fontos a mindennapi szoros közösség Istennel, ezért fontos a mindennapi szoros kapcsolat Jézus Krisztussal, hogy Isten által vezetettek legyünk. Ne az embereknek akármilyen tanítása meg kénye kedve szerint éljük az életünket, hanem az szerint, amit Isten mond. És ezért is nem hódolt be többek között Antipász, mert ő Isten igéjéhez ragaszkodott. És nem hozzá, amit a többség elvárt, hanem ő, ha kellett, mindenkivel szembe ment. És Pergamonban, az egyháztörténelem feljegyzése szerint, a pergamoni kereszténység túlélte a római birodalmat. A kereszténység végül is győzött Pergamonban. Felszámolta a sátán királyságát. És azt is tudjuk, hogy nem csak Antipasz, hanem jó pár mártírt adtak a következő 200 évben a pergamoni keresztények. Letelepedtek, ott voltak, és mindvégig kitartottak. És mivel a sátán látta ezt a dolgot, látta ezt a fajta hozzáállást, és fontos, hogy legyenek ilyen keresztények, ilyen példaképeink. Hogy nem a többséggel behódolva progresszív keresztényként élik az életüket, hanem azt mondják, hogy én Krisztusé vagyok. És vállalom mindazt, aminek jönni kell. Mert inkább Istennek akarok engedelmeskedni, mint embereknek. És ez az Antipasz megalapozta ennek a gyülekezetnek a hitét, a reménységét, a jövőjét, és hittek abban, hogy lehet, hogy meghal egy ember, két ember, de nem adjuk fel, itt Krisztus győzni fog. És le tudjuk győzni a sátánt. Ott volt az ígéret a szívükben, hogy Krisztusnak az egyházat még a pokolkapu sem vehetnek diadalmat. Itt pedig a főnök volt. Itt volt a királyi szék, itt érezte jól magát. Ő irányította itt a dolgokat. Nem egy kisebb angyal fejedelem vagy valami, mondjuk Görögország vagy Perzsia fejedelme, vagy esetleg az ég királynője, mondjuk az Efézusban dolgozott ebben az időben. Más kérdés. Vagy azt kérdik, hogy Apollón szellem, ami Korintusban volt az ügyeletes démon, tehát szépen megvoltak ezek ott, le voltak osztva ebben a térségben. Azért mondtam, hogy érdemes ezt a szellemtörténeti részét is megnézni ezeknek a gyülekezeteknek, mert még több üzenet jön neki belőle, és még inkább el tudna bennünket gondolkodhatni. De itt maga a sátán telepedett és rendezkedett be, ő maga irányította itt az eseményeket. És mikor látta, hogy ez a fajta üldözés nem jön össze, hogy a gyülekezet nem roppan meg, nem menekülnek el a városból, nem hagyják ott a egzisztenciájukat, a jövedelmüket, akkor stratégiát váltott. És a stratégia volt Bálámnak a tanítása, Bálámnak a terve. Bálám és a nikolaiták tanítása, és ahogy mondtam, ezzel kapcsolatban Jézus mit mond? Hogy áll hozzá, hogy ezeket gyűlölöm. Igen, a szerető Isten, aki szeret bennünket, aki kihozott minket Egyiptom földjéről a szolgaság házából, gyűlöli a bálványimádást, gyűlöli a nikolaiták tanítását, gyűlöli Bálámnak a tanítását, pontosan azért, amiről a 10 parancsolat kapcsán beszéltem, hogy az embereket teljesen elidegeníti Istentől, és ha megfigyelitek, Bálám nem véletlenül szerepel itt, és azért érdekes ez, mert kevés olyan ószövetségi személy van, aki visszaköszön az új szövetségben, de Bálám háromszor szerepel az új szövetségben. Háromszor szerepel az új szövetségben. Három dolog van Bálámmal kapcsolatban. Az első Bálámnak az útja. 2 Péter 2.15. Elhagyták az egyenes utat, itt a tévtanítókról és a hamis profétákról beszél Péter, és követték Bálámnak, Beor fiának az útját, aki a gonoszság bérét kedvelte. Hát itt Bálám útja van a középpontban, hogy volt egy életvitele. A Bibliában az út kifejezés az nem csak sokszor egy ilyen fizikális utat jelent, hogy A-ból B-be elmegyünk, hanem egy életvitelt jelent. Tehát amikor van egy ilyen traktátus is, a rabbik is tanítják ezt, hogy a derech, tehát az út, amin a hívő embernek, illetve a zsidó embernek járni kell, ez nyilván lehet jó is, rossz is, de alapvetően a jó útról van szó. Itt a gonosz dologról van szó, hogy Bálámnak volt egy útja, ami megkezdődött onnan, hogy visszautasította először a felajánlott adományokat. Ő mondta, hogy csak azt fogja elmondani, amit Isten mond neki, mert ő Istennek a prófétája. Az elején nagyon szépen kitartott ebben a dologban, aztán a végén láthatjuk, hogy elbukott benne, mert a végén Bálák már olyan sok összeget juttatott neki, amely miatt végül is elbukott. Aztán a Biblia beszél Bálám tévejgéséről, Júdás 11. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el, bérjelt Bálám tévejgésére adták magukat, és Kóré lázadásával vesztek el. A hagyományos zsidó terminológiában ez a három típusú ember nem is örökölheti az eljövendő olámot, az eljövendő örökké valóságot, mert ezek így gondolkodnak. Ez Júdás levelében is visszajön, hiszen tudjuk, hogy ő is zsidó volt. Tehát ez egy jól ismert triumvirátus volt a zsidó gondolkodásmódban. És itt is Bálám tévejgése van, és Bálám tévejgésének az volt a lényege, hogy mivel nem tudta Izraelt megátkozni, mert Isten azt mondta, hogy csak azt nem teheti meg, mivel ő már megáldotta Izraelt, vér alatt jöttek ki, tehát nem adott neki engedélyt a megátkozásra, ezért Bálám kitalálta azt, hogy ha már ez a dolog nem jön össze, de a pénz mégis jó volna, azt a javaslatot adta Báláknak, hogy hívja el Izraelt egy ilyen kis after party-ra. egy ilyen kis báványimádással, egy ilyen kis zupparáznasággal egybekötött dologra. Ez Sittimben meg is történik, és mi volt ezzel a tragédia? Hogy ez a zsidó nép a királyig eljutott, legyőzött már addig több ellenséget, Bálák megijedt, hogy ők is bekerülnek a darálóba, tudta azt, hogy fizikailag nem veheti fel a harcot Izraellel szemben, éppen ezért úgy döntött, hogy természet fölötti erőkhöz nyúl, mint abban az időben sok más király, hallott Bálámról, elhívja, hogy megátkozza Izraelt, és ezáltal a meggyengült, úgymond ellenséget könnyű szerrel le tudja majd győzni. Ez egy korabeli hadviselési módszer volt, de Isten nem engedte meg ezt a dolgot, és ekkor azt javasolta Bálám, hogy oké, ezzel most nem sikerült, de az Istenükkel hozd őket konfliktusba. És ez volt a sittimi báványimádás, és azért megdöbbentő ez az egész, mert ahogy mondtam, Kánaán határán vannak, készülnek az átlépésre, a Jordán folyón, jön még majd a Mózes 5. könyve, ami a visszatekintésről szól, átadja Mózes a stafétát Józsuénak, és belépnek. És mi történt ezen a helyen? 24 ezer ember nem jutott be az ígéret földjére. 24 ezer ember meghalt az utolsó pillanatban. Mert Bálám odavetette a botránykövet, és 24 ezer izraelita nem léphetett be az ígéret földjére. Jelenések könyve is világosan benne van, akik báványimádók nem öröklik az Isten királyságát. És Izrael sajnos az utolsó pillanatban, mikor már csak annyi híja volt, hogy Mózes elköszönjön és bemenjenek, Sittimben elkezdtek paráználkodni. És ahelyett, hogy valamit cselekedtek volna, amit olvasunk, Mózes sírt, a nép elkezdett sírni, ott hullottak el fel az emberek jobbra-balra, és akkor az egyik izraeli vezető egy midjánita manyicskával a hón alatt bemegy a sátorba, csinálják, amit csinálnak, és akkor Fineás fogja, a főpapnak a fia, Áronnak a fia, bemegy és láncsával átüti őket, és megszűnt a csapás. Ilyen radikális intézkedés kellett ahhoz, hogy Istennek az ítélete megszűnjön Izraelnek a népén. És milyen szövetséggel kínálja meg Isten azután Fineást? Békességem szövetségével. Addig nem fogsz Isten békéjébe jutni, míg az ilyen dolgokkal szemben nem tudsz radikális intézkedéseket hozni. Radikális intézkedések kellenek ahhoz, hogy ezek a dolgok, ha ott vannak az életünkben, megszűnjenek, eltűnjenek, kitakarodjanak, akár szellemi módon, akár fizikális módon, ezeket fel kell számolni. És ezt nem lehet csak sírással, meg ajvékolással, hogy jaj, már megint mit olvastam a hírekben, meg jaj, most ilyen rendelet van, meg most olyan rendelet van. Ha megnézitek a híreket, különösen, amik most Amerikából jönnek, számtalan, minden napra jut valami botrány. Most az a legújabb kezdeményezés, hogy apa a fiával, lánya a lányával, meg az anyja a fiával, akárki összeházasodhatnak, együtt lehetnek. Most egy ilyen világi kezdeményezés van. Minden napra jut legalább 3-4 ilyen. És nem sírbókolni kell, meg nagyon jajbókolni, hanem imádkozni, szellemi harcolni, küzdeni. Még itt vagyunk. Amíg itt vagyunk, addig dolgunk van. Nem szabad feladni. Nem csak sírni kell, ahogy itt a zsidók is tették, hanem kőkeményen oda csapni. És hogyha jön Bálám a millió butasságával, akkor kongassunk oda neki, nem kell félni. Bálám tanítása, amiről itt szó van, ez a harmadik. Bálám tanítása nagyon egyszerű egyébként. Tehát, ha megnézzük a szövegösszefüggést, ennyi az egész. Lerontja a válaszfalt a gyülekezet és a világ között, és a végső eredmény pedig majd a báványimádás lesz. Ahogy mondtam az elején, hogy kezdtem. A gyülekezet micsoda? Ekklézia. Kihívott a közössége. Van egy éles választóvonal, miután kijöttünk az Úr kegyelméből, a világ és a gyülekezet között. És Bálám tanítása azt mondja, hogy ezt szépen leromboljuk. Ez Bálám tanításának a lényege, hogy a gyülekezet és a világ összekeveredjen egymással. És azért mondja Jézus, hogy kevés panaszom van ellened, mert ez még a gyülekezetben nem nagyon terjedt el, és sokan elkezdtek gondolkodni, pontosan arról, amiről beszéltem, hogy ez nem kéne, hogy minden héten meghalljon valaki, azért nem lehetne mégis valahogy úgy csinálni, hogy lehajolunk, de az mégse számít, meg hamisítunk egy ilyen papírt, hogy megtettük, de mégse tettük meg, vagy valamit ügyeskedni kéne, hogy mégse legyen már azért ebből így probléma, mert ebben az időben úgy kezdődtek az istentiszteletek, hogy meghalt két mártír, és a gyülekezet istentisztelet azzal kezdődött, hogy van 3 árva gyermekünk, kifogadja be őket. Mert nem a pogányok fogják felnevelni. Vagy van 3 özvegyasszonyunk, minden nap ki fog nekik vinni egy tál meleg ételt. És így kezdődtek az istentiszteletek. Mert voltak mártírok. Voltak, akik nem hajoltak le. És tudták azt, hogyha maguk mögött hagyják a családot, vagy bármit Krisztusért, az eklézsia, a kihívottak közösség, akik az övéik, majd ők gondot viselnek róluk. És nem az állam, meg nem a pergamoni önkormányzat, meg Brüsszel, hanem majd a gyülekezet gondot fog róla viselni. Jó? Kompromisszum a világgal, tévtanításokkal alátámasztva, ez volt a nikolaitáknak is a dolga. Gyakorlatilag a bálámi tanítási rendszer az mindig megvan ideologizálva, és ha megnézitek az utolsó időkkel kapcsolatban, nagyon sokszor feljön a tévtanítás. Ezekről is beszéltem már az elmúlt időszakban. És ezeknek a tévtanításoknak az lesz az egyik érdekesség a korábbi tévtanításokkal szemben, amik akár több száz évvel ezelőtt keletkeztek, hogy ezek démonikus tanítások lesznek. És a bálámi tanítások mindig démonikusak. Tehát amikor valaki ezeket elfogadja, nem csupán egy eszmerendszert, egy tanrendszert fogad be magába, hanem az életvitelét is elkezdik ezek a démonikus dolgok átjárni. Ezért nagyon veszélyes a bálám tanítása. A harmadik, szövetségi viszony megtörése szellemi paráznaság által, vagyis az, hogy neked az Istennel való kapcsolatot tönkre menjen, ahhoz el kell kezdened a világgal kacérkodni és szellemi paráznaságot elkövetni. János apostol hogy kezdi az Antikrisztusról szóló tanítását? Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Aki világot szereti, az ellenségeskedése van az atyával. Mert mindez, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés. Ha valaki kijött Egyiptomból, kijött a világ rendszeréből, többet nem szolgálhat ezeknek. Élesen el kell határolódni. És ma az egyik ilyen legprominensebb tanítása ennek az időszaknak maga a hipergrész mozgalom, ami relativizálja a bűnt, és tulajdonképpen a legvadabb bálámi dolgokat hozza be az egyházba és az eklézsiába. És nem lehet csodálkozni azon, hogy főleg pünkösdi karizmatikus körökben terjedt ez a tanítás, és nagyon sok amerikai karizmatikus vezető már letette a névjegyét, illetve a tiszteletét a pápánál, és elkezdenek szépen összedolgozni a katolicizmussal. És ahogy mondtam, korábban beszéltem a sírra való ráfekvéstől elkezdve a különböző kultuszokig, ezek szépen be fognak jönni, mert van egy ideológiája, hogy bármit meg lehet tenni bűntelenül, és semminek nincs következménye. És az utolsó, hogy a korszellemmel való együttműködésnek a kialakítása, ez mindig az, hogy ez a szellemiség, ahogy mondtam, most nincsenek ilyen nagy szobrok meg minden bizonyos körökben vagy helyzetekben, de ez a fajta szellemiség mindig alkalmazkodik a kor szellemhez, és mindig az annak a kornak az adott időszakában lévő kísértéseket, próbákat, nehézségeket, kihívásokat fogja majd elé tárni. Ez a világi rendszer az, és Bálámnak a tanítása ezt szeretné egy kicsikét úgymond törvényi erőre emelni, és megpróbálja, hogy a keresztények kompromisszumot kössenek. Gondolkoztam azon, hogy a mai korszellemmel kapcsolatban mi az, ami igazából veszélyes lehet, és hogy mondtam, az első lépés nagyon ritkán a bálványimádás. Az első lépés mindig, hogy valami idegen istenként megjelenik ott Isten mellett. Valami elkezd bejönni az életedbe, életünkbe, valami elkezdi a szívünket egy kicsikét úgy megtölteni, elkezdi kiszorítani Istennek a dolgait az életünkből. Ezt onnan lehet többek között tudni, hogy a szentlélek elkezd megszomorodni, vagy megoldja a hívő ember a szent lelket. Ez az első és legfontosabb figyelmeztetés, akkor a szellemi dolgok nem működnek az életünkben, az imádkozás, az igeolvasás, a szolgálat, a közösség, a gyülekezetbejárás, valami probléma van, akkor ez egy vészjelzés. Az első és legfontosabb vészjelzés, mikor a szellemi dolgok nem kezdenek el működni. Ez nyilván lehet. Esetleg az is az ok, hogy az Úr próbára tesz bennünket, harcban vagyunk, nehézségben vagyunk, nem úgy mennek a dolgok, vannak normális kiváltó okai, akár egy gyász, tragédia, feldolgozás, stb. Vannak ilyenek, most nem erről beszélek, amikor látszólag minden rendben van, és mégis valami elkezd elromolni a szellemi életünkben, akkor ez már lehet egy ilyen dolog. Nézzünk egy gyülekezeti dolgot, a hagyomány, a szent hagyomány, igaz? Nem tudom, hogy hány embernek a elkárhozását lehet már ide visszavezetni, hogy miért nem evangélizálnak a gyülekezetek. Mert van egy hagyományunk, és a hagyománytól nem lehet eltérni. Ha két ének van, két ének van, ha négy ének van, négy ének van, attól nem lehet eltérni. És nézzétek meg, hogy egy gyülekezetbe elkezditek a hagyományokat úgymond a Szentlélek által kicsit megpiszkálni, az emberek idegesek lesznek, arrogánsak lesznek, felfúvalkodottak lesznek, mindenféle bajuk lesz. Én hallottam olyan véleményeket ilyen közösségbe, hogy csak a gyülekezetbe lehet evangélizálni, a világban nem lehet kimenni, mert a világ az sátánista, meg pogány, meg akármi, ott nem lehet evangélizálni. Hát ahhoz képest Jézus meg, amit a Pál apostolék műveltek, az bőven kimerítette ezt a dolgot. Olyat is hallottam, hogy Isten ígéje csak a szószékről jöhet, de például folyóparton már nem, mondjuk a például Pál apostol szolgált. Tehát vannak ilyen gyülekezeti bálványok, és az egyik ilyen a hagyomány. És amikor egy hagyomány nem azt a célt szolgálja, hogy az emberek megtérjenek, hitre jussanak, megszabaduljanak, helyreálljanak, azt a bálványt fel kell számolni. Az a gyakorlat helytelen. Lehet, hogy 500 éves, lehet, hogy 600 éves, 700 éves, teljesen mindegy. Ha nem az embereket szolgálja, ha nem az embereknek az épülését, a hitben való növekedését, munkája, bátran és nyugodtan le kell cserélni. Nem szabad görcsösen ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz. Aztán nézzünk kicsikét körül magunk. Ha megnézzétek a 2. Timóteus levél 3. részében, szintén az utolsó időkről beszél Pál apostol, hogy kezdve az emberek az utolsó időkben milyenek lesznek? Nem azt mondja, hogy istentelenek vagy fajtalanok, hanem önmagukat szeretők. A mai korban a humanista világkép miatt, erről is beszéltem az antikrisztusi dolog kapcsán, az egoizmus tulajdonképpen emiatt a humanista kultúra miatt a középpontba került. És a gyülekezetekben is ez egy óriási veszély, meg a személyes életünkben, ha nem Isten van a középpontban, hanem mi magunk kerülünk ennek a dolognak a közepébe. És nagyon sok ilyen humanista gyülekezet van, ami az embereknek a kényelmét, igényét, szórakoztatását szolgálja ki. Pátyolgatja, dédelgeti, babusgatja, üntyürüm-püntyürüm, minden van a gyülekezetben, de se odaszánás, se szolgálat, semmilyen ilyen dologról nem olvasunk. És ha megnézitek, erre is utaltam már többször, hogy a keresztény slágerlistáknak az élén vannak a különböző ilyen lelki gondozói könyvek. Ennyi lelkileg rokkant keresztényel én még nem találkoztam, mint az elmúlt 10-20 évben. Tehát ez, ami most van, megmondom őszintén, engem őszintén megmondom, felháborít. Tehát a gyülekezetek azért nem tudnak szolgálni, azért nem tudják hirdetni az evangéliumot, mert 70-80-90 főből 90 vagy 100 mindig lelki gondozni jár. Már 5 éve lelki gondozzák, már 8 éve körülötte forog minden, és a pásztoroknak, a szolgáltatóknak erre megy el az ideje, meg az idegrendszere. Ha megnézitek az új szövetségi szentírást, ott nem nagyon találunk ilyen rokkant gyülekezeteket. És már rengeteg ilyen gyülekezet van, sajnos. Mert az emberek azt hiszik, hogy körülöttük forog a világ, ők a minden. És nekik kell az egész gyülekezetnek az ő igényét kiszolgálni. Ez lelki kiskorúság, ezt fel kell számolni, Pál is ezt mondja. Fel kell növekedni az érett férfiú korra, a szolgálatra, a növekedésre, erre kell beállni. Nem pedig az, hogy a kis ujjam már 6-szor benőtt a héten, akkor 7. napon lelki gondozzanak. Egy normális keresztény idézőjelben tudja magát hitben helyre rakni. És ha tényleg baj van, megy a vezetőkhöz, vagy megy egy testvérihez, megbeszéli, imádkozz, mert már én is imádkoztam 3 hónapja, érte? Nincs áttörés, próbáljuk meg együtt. És megy tovább. De nem az van, hogy sírbókol minden egyes pitiáner dolgon, hogy mindenek az ő kis lelki világát pátyolgassa meg, a kis réten szagolgassa a virágokat. Ezt nem szabad megengedni egy új szövetségi gyülekezetbe. Ez teljesen bibliaellenes. Ilyet nem látok az új szövetségben. Ha megnézed az első századi keresztények modelljét, mi volt? Pogányok megtértek, vették a szent lelket, bemerítkeztek vízbe, betöltekeztek szent lélekkel, és elkezdték szolgálni az Urat. Az antiókiai keresztényeket üldözött keresztények hozták létre, akik Jeruzsálemből menekültek. Ott hagyták az egzisztenciájukat, ott hagyták a házukat, ott hagyták a vállalkozásaikat. Volt, hogy gyerekeiket elvették tőlük, elmenekülnek Antiókiába, és mit csinálnak? Evangélizálnak. Nem pedig stadionokat töltenek meg azzal, hogy XY lelki gondozót meg különböző pszichiátert hívjuk, hogy most 2 évig álljunk helyre ebből a nagy tragédiából. Pál apostolt fél életén keresztül végigüldözték. És mi lett az eredménye? A legsikeresebb szolgáltatóvé volt. Nem sírva okot, hogy jaj, már megint üldöznek, már megint megköveztek, már megint hajótörés szenvedtem. És akkor mi van? Jézus világosan megmondta, majd én megmutatom neked, mennyit kell az én nevemért szenvedni. Pont. És ez belefért a keretbe. És nem volt semmi probléma. Ha nincs érett kereszténység, ha nincs ez az Antipász típusú kereszténység, akkor ez lesz a vége. Behódulunk a világnak, jön a humanizmus, jön a különböző fals értékrend, és akkor a keresztények azt hiszik, hogy így lesz most jó, csak bírjuk már ki valahogy, amíg Jézus visszajön. De addig engem ápolni kell. Ezt nem szabad megengedni. És akkor közben a szószégen természetesen megmegy, hogy Jézus a gyógyító, Jézus a szabadító, Jézus a legnagyobb, meg ő a szotér, meg ő a minden, és közben a gyülekezet megtelem a hadirokkantakkal. Hogy van most ez? Teljesen farizeusi magatartás és teljes farizeusi hozzáállás. Nézzünk, ha már belelendültünk, egészségkultusz, szintén probléma. Azt hittem, a kereszténységben talán nem fogja felütni a fejét, de munkat is olvastam már, meg hallottam, hogy most már keresztény nők is különböző ilyen szépítészeti műtéteken vesznek részt, mert szükség van, hogy a kisebb nagyobb legyen, a nagyobb kisebb legyen, meg ez arrébb legyen, meg ez amarrébb legyen, tehát meg egy kicsikét, ezeken is pakoljunk. Tehát, hogy elkezdték ezt a fajta testkultuszt, mert hogy mondtam, a humanista irányzat van, van egy világi befolyás, és a keresztény nők azt hiszik, hogy attól lesznek úgymond sikeresek, meg úgy betelve az életük, hogy ők is ehhez elkezdenek alkalmazkodni és idomulni. És nem ahhoz, hogy a férje ránéz, gyönyörű vagy drágám. Neki már ez nem lesz elég. Hanem megnézi a glamourt, meg a mit tudom, milyen magazint, és akkor néz, hogy hú, hát ennek ilyen, ez meg így, meg úgy, és akkor megy a pénz, amire elmegyen. Nyilván nem feltétlenül ez ilyen kelet-európai, meg közép-európai sajátosság, ez nyilván ez kell egy kis anyagi háttér is, de alapvetően a kereszténységben ez a dolog elterjedt. És ha megfigyelitek, például szintén nagy reneszánsza van annak, hogy a keresztények körében is felbukkantak ezek a biomozgalmak, mit egyél, mit igyál, mikor igyál, figyelj az ebetűkre, gyakorlatilag egy ilyen világi kóser hálózatot hoztak létre, hogy már éppen csak a pásztor pecsétje hiányzik róla, hogy éppen mit ehetnek meg, vagy mikor ehetnek meg. És figyeljétek meg, hogy számolják a kalóriákat, nézik a kilókat. Ezért mondtam, hogy Isten nagyon radikális ebből a szempontból. Az éves királyságban mi lesz? Jó zsíros velős falatok. Adjunk a koleszterinnek. Ott nem lesz ilyen probléma. Mi magyarok, ahogy mondtam, jól fogjuk érezni magunkat. Ez a ilyen zappelyhes kategória, ez nem fogott menni az első körbe. Nyilván az is fontos, egészséges, szükség van rá, nem is ez a baj. Értitek? És nézzétek meg Pál apostol. Igen. Tehát az 1000 éves királyság az egyik legjobb hely lesz. Én már alig várom, higgyétek el. Gordon Ramsay nem tud olyan listát összeállítani, ott fel lesz nekünk tálalva. Óriási élmény lesz. Itt még Jézus külön ki is emeli a mannát, hogy mi a angyalok eledelével fogunk majd táplálkozni az elrejtett mannával. Ez egy külön jutalom lesz, ha le tudjuk győzni a korszellemet. És figyeljétek meg Pál apostol, a Filippi levélnek a 3. részében mit ír? Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, a Krisztus keresztjének ellenségei, akiknek pusztulás a végük, a hasuk az Istenük, és dicsőségük gyalázatukban van, akik a földiekkel törődnek. Vannak keresztények, akiknek a has az Istene. Attól függ a mindennapi, úgymond jóléte, meg a lelki állapota, hogy éppen mit evett, vagy mit ivott. Mert a has az Istene. És a szintén utolsó időnek az egyik legfontosabb jele, 1 Timóteus 4. Démonikus tanítások fognak bejönni, és Pál hogy folytatja? Akik tiltják az eledeleket, bizonyos ételeknek a fogyasztását. Jól vigyázz, hogy amikor ilyen különböző reneszánsz, meg ilyen olyan biokajákkal foglalkozol, hogy nem egy tévtanítás áldozata vagy, ami ráadásul még démonikus is. És szemben még Isten igéjével, aki azt mondja, hogy ha leülsz, és megáldod azt az ételt, mert imádkozol fölötte, az megszentelődik. Most vagy ebbe hiszel, vagy ezeknek a kókleretnek, akik nyilván azért csinálják, hogy minél több minden befolyjon a pénztárcájukba. Értitek? Itt most nem arról van szó, hogy ne figyeljünk oda a testünk templomára. Ha csak lehetséges, ne étkezzünk egészségesen. Múltkor beszéltem erről, azért ne legyünk mértéktelenek. Egészségtelenül, elnézést. Már itt egy kicsikét most már folyik össze a dolog. Tehát, hogy egészségtelenül, hanem figyeljünk oda, a testünk a Szent Szellem temploma. Ezért se hajbókoljunk bálványok előtt, mert a Szent Szellem bennünk van. Figyeljünk oda a testünkre nyilván, ne legyünk mértéktelenek, együnk bölcsen, józanul, normálisan, hálaadással, és az igaz ehet jó lakásig. De nem kell aggódva nézni, ahogy mondtam, a maga választotta Isten tisztelet is miről szól? Ezt ne fogd, azt ne fogd, ezt ne ízleld, meg ne kóstold. Ez a maga választotta Isten tisztelet közé tartozik, hogy te eldöntöd, hogy mikor mit fogsz tenni. Emlékszek, amikor a II. Világháborús történeteket olvastam, zsidó gyermekek is úgy menekültek meg, hogy a életben maradás törvénye a pikuaha nefes miatt, például a disznóhúsra is azt mondták, hogy ő kóser. Mert az életnek a szentsége magasabb rendű volt az étkezési törvényeknél. Vannak ilyen helyzetek, amikor nem probléma, amikor nem kell megnézni azt, hogy mi, nem kell kérdezni. Pál is azt mondja a 1 Korintus 8-9-10-ben, amikor beszél a különböző bálványázatú dologról, hogy nem kell érdeklődni, hogy most az a hús honnan van. De ha valaki szól, hogy bálvány, akkor inkább ne egyet, nehogy megbotránkozzon a tesó, de amúgy nem kell vele foglalkozni, mert ilyen alapon akkor nem ehetnél semmit sem. Mert hogy az a pék, aki a kenyeret kiadta neked reggel, az előtte 2 perccel a horoszkópját forgatta, meg olvasta, vagy éppen rózsafüzérezett. Akkor az a kenyér már tisztátalan? Értitek? Erre mondja a Pál apostol, akkor ki kéne menni a világba, hogyha nem akarsz társalkodni a világ paráznáival, bálványimádóival, fertelmeseivel, hát nem lehetne élni a földön. Ne kössétek le magatokat ezzel. Ezek démonikus tanítások, ezzel nem kell foglalkozni. Következő, Kolossé 3:5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, a paráznoságot, a tisztátalanságot, a bűnös szenvedét, a gonosz kívánságot és a telhetetlenséget, amely a báványimádás. Nagyon sok mindenről beszél Pál apostol, az Efézusiakhoz is beszél erről, hogy a pénz, a mammonnak az istene, a fösvénység például báványimádásnak számít. Tudtátok? A fösvénység báványimádás, a Biblia tanítása szerint. És itt szintén Pál apostolra utalok, aki azt mondja, hogy a minden rossznak mi a gyökere? A pénznek a szerelme. Hát amikor te a pénzeddel rosszul bánsz, és fogadhoz veled a garast, a pénz lesz a középpontban, báványimádást követsz el. És nem csak azért, mert a pénzed éppen egy kép más van, nyilván nem Rákóczi előtt fogsz reborulni meg a többiek előtt, hanem az az értékrend, ami ahhoz kapcsolódik. És a pénzt teszed a első helyre. Jézus a hegyi beszédben egy istenséget nevez meg, ami konfrontációban van Istennel. Melyik az? A mammon. Sokat felsorolhatott volna Jézus, volt abban az időben bőven. De a mammont mondta. Mert vagy ennek szolgálsz, vagy annak. A pénz az eszköz az életedben, vagy pedig cél. Ez a kulcskérdés. Ha eszköz arra, hogy meg tudjál venni bizonyos földi dolgokat, megéljél ezen a földi életben, teljesen rendben van, de amikor a pénz helyezed a középpontban, a pénz van a fókuszban, akkor onnantól kezdve belesülhetsz a báványimádásnak egy olyan formájába, amiről Pál apostol is azt mondja, hogy a fösvénységnek ez a fajta káros mellékhatása. És miért rossz ez? Mert a fösvénység az mindig arra vonatkozik, hogy minél több maradjon neked. És kiszorul a szívedből a szeretet, az irgalom, testvérednek a megsegítése. Jakab is beszél erről, hogyha valakinek van miből élni egy világon, de elnéző, hogy testvére szükséget szenved, hogy lehet meg abba az Isten szeretete. Most erre gyűjtök, most arra gyűjtök, most erre spórolok, most arra spórolok, holott csak arról van szó, hogy engem hagyjanak az ilyen pénzügyi dolgokból a gyülekezetbe. De ha szabad tudsz lenni tőle, jó szívvel tudsz adakozni, ezért is jó dolog az adakozás, mert meg tudsz szabadulni a pénznek az ilyenfajta káros felhasználásától és a hozzávaló gondolkodásmódtól. Senki sem szolgálhat két úrnak. Aztán még egy ilyen problémát talán említsünk meg, mert ez is felszokott merülni, ez a munkának a bálványa. A mai korban az élethosszig tartó tanulás mellett a gyakorlatilag már nyugdíjkorát is el fogják törölni, hogy mindent csak halálig kell dolgozni, az lesz a legbiztosabb, és sajnos az emberekkel elhitetik azt, hogy a munka a legfontosabb az életbe. És nézzétek meg, hogy hány olyan keresztény van, aki úgymond ilyen munkaalkoholista, aki egyrészt függően attól, hogy milyen a családi környezet, illetve a családi háttér, neki a munka az életének a középpontja. Ő az első, aki ha túlórázni kell, bennmarad, ő a munka hőse, ő az év dolgozója, a hét dolgozója, a nap dolgozója, ő az, aki a legkevesebbet jár a WC-be, hogy minél többet dolgozhasson. Egy egészségtelen hozzáállás. És nagyon sokszor nézzétek meg, hogy egy ilyen emberrel elkezdesz beszélgetni, lehet, hogy egy-két percig tudsz róla beszélni arról, hogy a gyereke éppen hogy tanul, vagy éppen hova akar menni nyaralni, eltelik egy-két perc, és csak a munkája. Munkával kell, munkával fekszik, és a munkájáról beszél. Másról nem is tud beszélni. Ha megkérdezik, ahogy mondom, mond egy-két dolgot valamiről, aztán egyből a munkája. Mi történt itt, mi történt ott, kivel mi van, semmi más nem köti le. És sok keresztény férfi azért hiányzik a szolgálatból, mert elhiszi azt, hogy szükség van másodállásra, szükség van harmadállásra, meg negyedállásra, és nem lehet csodálkozni azon, hogy már nincs idő a gyülekezeti szolgálatra. Nincs idő a Krisztusnak való szolgálatra. És sokszor emögé oda kell képzelni egy feleséget, akivel szépen a bálámtanítása úgy megülepedett, és akkor hajszolja a férjét, hogy ez is kell, az is kell, ezt is le kell cserélni, azt is le kell cserélni, és teljesen elmennek ebbe a bálámi tanítási rendszerbe, hogy a világi értékrendnek megfeleljenek, és ne a Krisztusi értékrendnek. És nem azt mondják, hogy lehet, hogy egy kategóriával olcsóbb cipőt veszek, de két orrosszával többet fogok szolgálni az Úrnak. Bálám tanítása ezt nem fogja megengedni. Bálám tanítása ezt a gondolkodásmódot nem fogja megengedni. Olvastam a baptista hitelődeink kapcsán, hogy amikor hétköznap is voltak istentiszteleti alkalmaik, imaórák, meg különböző ilyen istentiszteletek, az esti órákban, ilyen 6 óra körül még nyáron is. Nagyon sok baptista atyafi 5:30-kor hagyta a mezőt, a szántóföldjét, hazament, a kapár bevágta a sarokba, megmosdott és elment az imaházba 6 órakor imádkozni. Azokért, akik este 9-ig meg 10-ig, még a világosba, ott kapáltak a szomszédföldön, hogy ők is megtérjenek. És nem lett kevesebbje, nem lett kisebb a termése, mert ő 3-4 óra hosszát inkább a gyülekezetbe töltött el, és könyörgött azokért, akik ott mellette dolgoztak, és még nem ismerték az Urat. És nem hajszolták bele magukat. Ha báványimádó vagy, nincs sabbatod. Ha munka az Istened, nincs sabbatod, nincs pihenésed. A Biblia nem munka, hanem pihenéspárti. Nézzétek meg az ószövetségi kijelentéseket. És ezért van az, hogy nagyon sok férfi, statisztikailag is tudom, már 40-45 évesen szívrohamokban halnak meg, sztrókot kapnak. Tudjátok, hol van a legtöbb, a legjobb férjek hol vannak? A temetőbe. Ott vannak. Nézzétek meg, amíg él, az asszony hajtja, űzi, szapulja, mindenbe beleköt, nem jó neki soha semmi, és amikor meghal, azért, jó, drága uram, egy rossz szava nem volt a 30 év alatt, értitek? Akkor minden jó. A föld életében semmi jó nincs benne, amikor meghal, ő a legszentebb, a legártatlanabb, ő, aki mindent feláldozott mindenért, de amíg a föld élete van, a tiszteletét nem mutatja ki. Mit mond a Biblia Sáráról? Hogy hívta Ábrahámot? Urának nevezte őt. És ez a 91 nehány éves Sára, aki urának nevezte Ábrahámot, olyan gyönyörű volt, hogy Abimélek megkívánta. Mutassatok nekem egy ilyen 90 éves asszonyt. Csak úgy zárójelbe. Abimélek megkívánta, mert gyönyörű asszony volt. Tisztelte az Urát, félte az Istent, és 90 évesen se szüksége volt avonra, meg rácfelvarró műtétekre. Gyönyörű volt. Isten is megtisztelte őt ezzel, mert ő is tisztelte az Urát. És ez a bibliai értékrend. A férj betölti a feleség szükségeit, szereti őt, ahogy Krisztus szerette az egyházat, a feleség pedig tiszteli őt, mint Isten képmását. És nem bává, és nem ilyen haszonszerzés céljából, csak arra kell a férfi, hogy meglegyen XY bevétel minden hónapban. A többi pedig nem érdekel. A keresztény házasság a kölcsönösségről szól. Az egymás tiszteletéről és szeretetéről. És egy ilyen nőt, egy ilyen férfi szeret, annak nem lesz testképzavara, annak nem lesz problémája azzal, hogy most éppen még kerámikushoz, kozmetikushoz menjen, vagy ilyen olyan dolgokhoz. Mindegy most már. Értitek? Mert nem lesz szükség, nem kell alapozó, meg felalapozó, vagy akármi, semmilyen szükség nincsen, nem azt mondom, hogy most igénytelenek legyenek a hölgyek, de nem kell a virági értékrendbe beállni. Ha megnézzétek az apostoli leírást, Péter is azt mondja, hogy nem a külső a legfontosabb egy nőni, hanem a szív csendes elrejtett embere, a belső érték. Ez a legfontosabb. Nyilván ne ilyen szakadt göncbe járjon egy asszony, és nem arról van szó, hanem nehezen legyen a hangsúly, hogy a legdivatosabb cucc, meg a legmárkásabb, meg a legértékesebb, meg a leg, hanem legyen az tisztességes, normális, jó ízlésű, és pont. Ahogy mondtam, a szellemvilág felé az öltözékünkkel is lehet üzenni. Jó, Biblia két alapelvet fektet le a munkával kapcsolatban. Ez szerintem, hogyha megjegyzitek, ez nagyjából elég is lesz. Az egyik az, hogy úgy kell dolgoznod a munkája, mintha Krisztusnak dolgoznál. Mint ha Krisztus lenne a főnököd. Mert ha így gondolkozol, akkor nem lesz probléma, hogy a munkahelyen esetleg különböző atrocitások érnek a hited miatt, vagy a főnök kipécéz valamilyen dolog miatt, mert tudod, hogy ő fölötte is van valaki. És te Krisztusnak dolgozol. És azt a 8-10-12 órát kinek mennyi van, nekem is össze-vissza szokott lenni, azt becsülettel úgy szépen végig dolgozol. Ez az egyik, hogy Krisztusnak dolgozol. És Krisztus engedni fogja neked a sabbatot, hidd el. A másik pedig, hogy ahogy Pál apostol írja a tesszalonikai levélben, hogy csendesen munkálkodjátok az érdeket. Nem hangosan, szépen, nyugodtan, nem egyik helyről a másikra rohangálva, meg ahogy mondtam, negyed-ötöd állásba elrohanva, hanem szépen, nyugodtan, csendesen élni az életeteket. Jaj, de elment az idő. Jó, akkor a sportról már nem beszélek. Azt most kihagyom. Akkor röviden összefoglalva, ezt már csak fel fogom sorolni. Erről nem fogok most ma már beszélni. A Zsoltárok 115.4.80-ban olvashatjuk. Az ő báványaik ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz munkái. Van szájuk, de nem szólnak. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukból. Hozzájuk hasonlóak lesznek a készítőik, és mindazok, akik benne bíznak. Ez a báványimádásnak a végeredménye. Függetlenül, hogy most ez faragott vagy nem faragott, szellemi vagy nem szellemi, Ha az idegen Isten bekerül melléd, és a bávány kategória szintjére kerül, ezek a következményei lesznek. Én csak hetet soroltam fel, lehetne még többet is. Az egyik a megromlott identitás, az istenképűségnek az elvesztése, erről olvashattunk ebben a dologban. Az az ember, aki csak a munkáról fog tudni beszélni, meg a munkával van eltelve, az nem fog bizonyságot tenni. Az meg fog némulni. Az nem fog elmenni a szolgálatba, a lába is teljesen ki lesz kapcsolva ezekből a dolgokból, és az új szövetség tanítása szerint egy új szövetségi hívőnek mire kell átformálódni? Krisztus képére kell átformálódnunk. Ez a mi feladatunk a Szentlélek által. A báványok pontosan ezt a fajta identitást fogják összezúzni bennünk, és nem engedik, hogy Krisztus képűre, Krisztus értékrend alakuljon ki bennünk. A második rossz prioritás, hamis értékrend, a szív kincseit olvashatjuk a Máté 6.21-ben. Ahol van a te szív, kincsed, ott van a te szíved is. Nagyon egyszerű. Amivel megvan telve a szíved, ha az Úrral van megtelve a szíved, ha a Krisztussal van, az Úr dolgával megtelve a szíved, ott van a kincsed, abból csomó jó dolog fog kiszármazni. De ha minden más szeméttel megvan töltve, ha elkezdenek az idegen Istennek szépen bekúszni mellé, elkezdik kiszorítani Istennek a dolgát, Istennek a munkáját, teljesen megváltozik a prioritásod és az értékrended. A Ézsaiás 58.13-ban olvashatunk arról, hogy a sabbat napján meg kell nyugodni a munkától, és a következő probléma lehet a bálványimádásnak a fizikális kimerültség. Ez egy hajszolt életmód, ahol nincs sabbat. A sabbat, a múltkor is mondtam azt, hogy a bálványok azok mindig űzik és hajtják az embert, mert mindig a telhetetlenséget hozzák létre benne, és nem tudsz megpihenni, mert, ahogy mondtam, mindig a munkájára az eszed, ezzel kelsz, ezzel fekszel, hogyha valamilyen hobbid vagy szórakozásod van, sokszor későig fennmaradsz, hogy annak a hobbidnak vagy szenvedélyednek éljél, teljesen megszünteti a realitást a mindennapokkal, és ez nyilvánvalóan az életnek a más területére is ki fog hagyni. Elégedetlenség érzése, hamis vágyak és illúziók a 2 Péter 2.14.15-ben is olvashatunk ezekről a dolgokról, hogy ezek telhetetlen dolgok. Mindig elkezdesz valami után vágyni, mindig kell valami új, valami szebb, valami jobb. Ahogy mondtam, ez a világi értékrend elkezd bejönni, akkor ezek megjelennek az életben. A következő, ezek már a legsúlyosabb dolgok. A 2 Mózes 25-ben olvashattuk, hogy harmad-negyed ízéglen generációs átkot hoz be a családba. Érdemes lenne ezek alapján is feltérképezni néhány olyan családot, vagy élethelyzetet, hogy a dédpapa, ükpapa éppen mivel foglalkozott abban az időben. A mai magyar paraszti kultúráról a 1800-as, 1700-as évekről, 1900-as évek elejéről van egy ilyen nagyon szép ilyen festett kép, hogy ott békésen az ökrökkel szántanak a mezőn, és akkor minden paraszt nagy vallásos kávinista, meg minden, holott az egyik legbáványimádóbb, illetve a legokkultistább nép a magyar volt az elmúlt 2 évszázadban. Nézzétek meg, hogy a paraszti történetek, meg a legendák az összes hagyományjal, népszokással, népdallal együtt vastagon az egész erről szól. Tehát nem kell szépíteni ezt a dolgot, van miből megtérnünk itt Kelet-Közép-Európában. 1 Korintus 10.22-ben a démonikus befolyásoltságról olvashatunk, Pál apostol figyelmeztet a korintusi hívőket, hogy nem lehetnek az Úr asztalával és az ördögök asztalával közösségbe. És azzal fejezi be ezt a 22. verssel, hogy vajon erősebbek vagyunk az Úrnál, haragra ingereljük az Urat. Ugyanúgy haragja van Istennek a bálványimádásra az új szövetségi hívőkön is, mint az ószövetségi izraelitákon. Ezt senkit ne hagyjon figyelmen kívül. Jézus is gyűlölte a nikolaitáknak a tanításait. És végül a 7. a mennyei örökségnek az elvesztése, Jelenések 22.15, 1 Korintus 6.9-ben is olvashatunk erről, aki báványimádó nem örökli az Isten királyságát. Pont. Ez többet nem is szeretnék hozzáfűzni. De vannak győztesek. Aki a korszellemet legyőzi, aki nemet mond ezeknek a bálámi tanításoknak, ennek a tanítási rendszernek, és megtér belőle, ha el is bukott, azt mondja az Úr, térj meg, különben ellened megyek hamar, és megvívok azokkal számnak a kardjájával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezetnek, aki győz annak, adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki akarja. Krisztus győztes életre hívott el. Ha benne vagy valamilyen hamis istenimádatban, vagy bálványimádásban, Isten igéje azt mondja, az ő két élő kardja, ketté akarja ezt most választani, és azt mondja, hogy térj meg, fiam, térj meg, lányom, ebből a dologból, számold fel ezt a gyakorlatot, legyen Krisztus az Úr az életedben. Az ő trónszéke legyen felemelve, ne a pergamoni sátán királyi széke legyen felemelve. Ne készíts utat az antikrisztusi befolyásnak. Most, ma fel lehet számolni ezeket a dolgokat. És ha valaki ezt megteszi, akkor azt olvashatjuk az írásban, hogy nem a bálványározati húsból fog enni, mint az izraeliták, hanem a mannából. Mennyei táplálékkal fog Isten téged táplálni. Ezt Krisztus elkészítette számodra. És fogsz kapni egy fehér kövecskét, amire a személyes neved lesz ráírva. Nem a császár nevét kell ráírni. Nem igazolást kapsz arról, hogy te milyen jó keresztény voltál, hanem a saját nevedet, amit a győzelemért fogsz kapni. A fehér kövecskének legalább három szimbóluma volt ebben az időszakban. Egyrészt bírói felmentés jelentett, ha a fehér kövek túlsúlyban voltak a fekete kövekkel szemben a csészében. A nyugdíjban ment gladiátorok is kaptak egy ilyen fehér lapot, amin rajta volt, hogy leszolgálta azt a X évet a gladiátori küzdelemben, túlélte, igaz, hogy vihar vertem meg sebesen, és a harmadik pedig a olimpiai győztesek is kaptak egy ilyen fehér márványtáblát rajta a nevükkel, és amikor hazamentek, akkor ezzel ilyen adókedvezményhez és különböző dolgokhoz jutottak. Tehát Krisztus jutalmat készített el. Ennek az útja az, hogy felszámoljuk a bálványimádást, vagy bármilyen hamis Isten imádatát az életünkben, ha esetleg van, hogy győztes életet tudjunk élni, és Krisztus legyen az Úr az életünkben, az ő trónja legyen felállítva a 7-24 óráján keresztül. Amen.